Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és az elkövetkezendő egy órában tényleg azt hiszem, hogy izgalmas műsort ígérhetek, hiszen elmegyünk majd Quitóba, a Galapagos-szigetekre, és megnézzük azt is, hogy milyen vajon a lelki világa az ekvádoriaknak, hogy miért tudok erről bármit is mesélni. Nos, az elmúlt időszakban tényleg itt Ecuadorban fantasztikus dolgokat tapasztaltam, úgyhogy ezt majd megosztom Önökkel. Amikor azt mondjuk, hogy Ecuador, akkor ugye arra gondolunk, hogy hú, milyen egzotikus hely, és hát ez a valóságnak megfelel, de igazán komoly turisztikai célpont is, hiszen itt valóban megtaláljuk a kellemes homokos tengerpartokat, a hatalmas hegyeket, a vulkánokat, az esőerdők világát, és ide tartoznak a Galapagos-szigetek is, de egy izgalmas vulkántúrára is elmehetünk. Bőven van miből válogatni tehát. Az biztos, hogy repülővel azért nem annyira gyors és egyszerű eljutni, de egyáltalán nem nehéz megugrani. Ha pedig már ezt megtettük, akkor minden további nélkül meg tudjuk azt is tenni, hogy innen tovább repülünk Baltra szigetére, és felfedezzük a Galapagos szigetek egzotikus világát, de akár autóval elmehetünk például a Soko esőerdőbe, vagy vulkántúrára indulhatunk. Olyan sokat nem kell túrázni persze, hogy vulkánt lássunk, hiszen már a repülőgépről is mesés felvételeket lehet készíteni, vagy azt is megtehetjük, hogy a szállodánk ablakából, ha olyan helyen van a hotel, kinézünk, és már is ott van a Cotopaxi, amely egyre aktívabb az elmúlt időszakban. Az ekvádori és a magyar rokon lélek, ezt megállapíthattam, de komolyan egyébként a gondolkodásmód rendkívül hasonló. Nagyon szerethetőek az itt élők, akik a spanyolok, az inkák, a helyi indián törzsek és kis részben a behurcolt feketék leszármazottai. 20 évvel ezelőtt is voltam már itt hosszabb ideig, és az elmúlt időszakban is találkoztam miniszterekkel, ültetvényesekkel, dolgozókkal, indián kísérőkkel az esőerdőben, és tapasztaltam, hogy bizony a hétköznapi emberek javarészt kedvesek, és egyáltalán nem nyomulósak, akkor sem, hogyha turistaként bevételt jelenthetünk nekik. Nem voltak agresszív árusok, és akivel csak beszéltem, kedves volt. Hozzáteszem, Magyarországra azért főleg azok a hírek jutnak el, hogy szükségállapot van Ecuadorban, vagy hogyha valami probléma, gond van, bár most az utóbbi időben azért a magyar-ecuadori gazdasági együttműködés kapcsán több híradás is született, úgyhogy volt értelme annak, azt gondolom, hogy kint voltunk mi újságírók itt Ecuadorban, mert picit reálisabb képet tudtunk festeni arról, hogy milyen is ez a hely, ami háromszor nagyobb Magyarországnál, és 17 millióan lakják. A biztonság az kétségtelen, hogy Magyarországon azért sokkal jobb, ez ugye nagy előnye Budapestnek, Magyarországnak, de Ecuadorban Guayaquil kivételével olyan durva dolgokat nem tapasztaltam, és Guayaquilban sem volt semmiféle atrocitás, csak hallomásból hallottam, hogy itt azért este nem tanácsos egyedül sétálgatni az utcán. Olyat láttam, hogy motoros banda versus rendőrök, de nagyobb probléma itt se volt. Ugyanakkor olyan sok volt a turisztikailag felkapott területeken a turista rendőr, hogy gyakorlatilag szerintem teljes biztonságban érezhette magát mindenki, aki itt vendégeskedett. Quito pedig nyugodt és bátran sétálgathatunk a klasszikus óvárosban, és egyébként pedig Quitóban azért is érdemes így sétálgatni, mert hogy a 18. századi, 19. század elejé kolonialista stílusú épületek itt maradtak meg leginkább, emiatt a világörökség része lényegében az egész quitói belváros. Ami furcsa volt még, hogy sokat tudnak Magyarországról a közéleti emberek itt Ecuadorban, és szívesen barátkoznak velünk. Jó magam, rengeteg emberrel találkoztam a gazdasági élet szereplői közül is. Van egy Corpay nevezetű nagyon-nagyon jó gazdaság élénkítő szervezet, aminek valami hasonló a szerepe, mint az ipartestületeknek, és felkészült, volt miniszterek, volt államtitkárok alkotják, akik tényleg elég jól ismerik Magyarországot, ami számomra nagyon érdekes volt. Ami pedig a hétköznapi életet illeti, nem feszülnek be a különböző posztokon lévők, hanem annyira lazák, amennyire nekünk magyaroknak ideális. Vagyis az angol, francia, svájci merevség és a délkelet-ázsiai, nagyon laza vagyok, de nem mérem fel a korlátokat között, pont félúton valahogy így láttam én ezt. És hát ami tökéletes bizonyíték a lelki rokonságra az az, hogy szeretnek kitűnni a világ népei közül, szeretik bizonyítani, hogy kicsi, de rendkívüli ország az övék. Amúgy valóban nagyon sok mindenben sikeresek is az ekvádoriak, akárcsak a magyarok egyébként. Itt találták fel a Panama kalapot, innen vitték el a Panama csatornán dolgozó munkásoknak. Itt találták ki a kakaóbab hasznosítását. Tudományos tény igazolja, hogy innen ered a kakaó, innen szállították az asztékoknak. Megkérdeztem az egyik kísérőnket, hogy ismer-e híres magyart, és azt mondta, hogy egy van, akit minden ekvádori ismer, tanulnak is róla az iskolában, Olga Fish Budapesten született Anhalzer Olga néven, és az ekvádori textilművészet legnagyobb alakja lett, az indián motivumokat magyar motivumokkal kombinálta világhírű alkotásaiban. A II. Világháború elől menekülve aztán az ekvádori képzőművészeti iskolában kapott tanári állást, és a művészeti oktatás mellett magyaros és indián motivumokat ötvöző szőnyeg kezdett szőni. Annyira szépeket, hogy egy műgyűjtő kisebb vagyont ajánlott fel értük. Quitóban a fővárosban nyitott is egy üzletet, az indiánoktól megtanulta a motivumok jelentéseit, ő meg megtanította őket erősebb csomózási technikára. Óriási siker lett, messze földről jöttek a bevők, és lényegében Olga Fish neve Ecuadorban közismert, és hát nagyon sokan tudják azt is, hogy magyar származású volt. Ecuadornak is van nagyon híres művésze, meg is látogattuk, szereti Magyarországot, volt Budapesten is, tényleg a kulturális együttműködés egyre erősebb. Servio Zapata fákat fest. Az esőerdő krónikása, csak fát fest, régen csinált mást is, láttuk is az alkotásait a műtermében, Guayaquilban. Nálunk is volt ugye kiállítása, és nekem is rajzolt egy szép fát, úgyhogy az asszonynak meg is mutattam. Ecuador ideális egyébként egy magyar turistának, Magyarország meg egy ecuadorinak. Mint említettem, Guayaquilban ugyanazért a helyzet időnként kemény esténként, de a turistákat itt se bántják. Az Ecuadorhoz tartozó Galapagos-szigetek pedig teljesen biztonságosak, és hát ugye a hatalmas ősgyíkok, a nagy teknősök világa ez, mesés paradicsom, amely jó példa arra, hogy azért a környezetvédelmet össze lehet hangolni a turizmussal. Ecuadornak vannak hatalmas vulkánjai, néhány nevét meg is jegyeztem. A Cotopaxi a legnagyobb még működő tűzhányó a világon, és október óta erősen aktív. Az egyik szállodának az ablakából láttam is reggelenként, amint ilyen füst, meg gőz, meg gázfelhőket lövel ki magából. Egyébként megkérdeztük, hogy vajon mi történik akkor, ha kitör a Cotopaxi. Nos, azt mondták, hogy hát azért mire ideér a láva, az hosszú idő, ami félőbb, hogy ha megolvad a hótakaró, akkor ilyen sárlavina indul el, vagy esetleg a szél idehozza a hamut, a gázokat. Ez általában 20 perc. Tehát azt mondtam mindenki, hogy olyan 20 perc körülre satszolják a hozzáértő kutatók azt, amennyi idő van, és ilyenkor van egy evakuációs terv, hogy ki hova megy a nagy közparkokba, vagy bármilyen más emelkedőre, emelvényre esetleg, úgyhogy felkészültek azért erre, de hát reménykednek abban, hogy ha lesz is kitörés, az azért nem lesz olyan óriási és hatalmas, mint ahány már volt jó pár évvel ezelőtt. A Pichincha még ismert vulkán, a Chimborazo az ugye a leghatalmasabb, de a Cotopaxi az, amelyik ugye működik és viszonylag aktív. Az Imbabura híres vulkán, a Cayambe, a Tungurahua, a Pululava, és hát picit arrébb Quitótól 150 kilométerre a Reventador. A vulkánokat sokáig istennek tartották, és most is beszélnek hozzájuk néhányan. Van lányvulkán, fiúvulkán és gyerekvulkán is a hitük szerint. A vulkánok aktivitásától egyébként nem félnek sem a helyiek, sem a turisták, inkább látványosságnak tekintik, és hát figyelik azt, hogy éppen mi történik. Egyébként az Etna is nemrégiben kitört, és ott is ez a turista látványosság. Tehát a repülők ugyan Catániában nem szállnak le, de Palermóban igen, és a turisták addig, ameddig elszabad menni, el is mennek, és akkor figyelik ki, mint egy természetes tűzijátékot sokszor az Etna környékét. Bár hozzáteszem, én voltam úgy az Etnán, hogy a kitörést követő évben, és láttam azt, hogy az egykori ilyen kis büfészerű épületet teljesen betemette a láva, és csak a teteje látszott ki, föl is lehetett állni a tetejére. Meséltem arról, hogy a Galapagos, meg a vulkánok, meg az esőerdők világa vonzza azért a turistákat, de Quito is elképesztően gyönyörű, a gyarmatosítás korát idéző történelmi belvárosával. Jó pár napot eltöltöttem itt, és van három olyan rész is, amit imádnak a turisták, és hát én is nagyon szerettem. Az egyik az a Szent Ferenc templom melletti rész, ahol egyébként az egyik legpatinásabb szálloda is van. Azt hiszem, hogy talán Quitóban elmondhatom, hogy ez a legjobb szálloda, többet is kipróbáltam most, meg 20 évvel ezelőtt is. A Casa Gangoténa egy gazdag család háza volt, aztán lepukkant, később 2007-ben megvásárolták, felújították, és a Metropolitan Touring egy nagyon szép kis szállodát varázsolt belőle. Tényleg olyan, mintha az operaházban laknánk néhány terme, úgyhogy valóban pazar. A wellness azért itt nagyjából annyit jelent, hogy van két ágy, és az a masszázs azért megrendelhető, tehát ott azért csodát nem kell várni, viszont az étkezések, a reggelik, az ebédek, a vacsorák azok valóban meseszép környezetben történnek, és hát a kis szökőkutas, rózsás hangulat az pedig általánosságban jellemző Quito jó néhány elegáns helyére. Quitóban felmehetünk egy magaslatra, ahonnan nem csak a vulkánokat látjuk, hanem lefelé a várost is. Van itt egy hatalmas nagy ezüstszínű szobor, egy angyal, valamilyen szörnyet, aligátort, krokodilt, vagy bármi más, tehát sok mindennek nézik, tart láncon a kezébe, és innen lesétálva aztán láthatjuk a meredek kis utcácskákat az izgalmas épületekkel. Itt láttam lejtős focipályát is, úgyhogy úgy gondolták valószínűleg, hogy nem érdemes kiegyenesíteni a hegyet, inkább az egyik csapat felé mindig lejt a pálya. Quitóban megnéztem még azt is, hogy milyenek az üzletek. Nos, az átlag plázák hangulata azért korán sem éri el az európai plázák hangulatát. Többségében kínai játékokat lehet kapni a játékboltokban, viszont mindenhol van friss gyümölcs, árulnak banánt, sült banánt is, az egyik nagy kedvencem volt, sajttal esténként ezt tettem. Nagyon sok az utcai árus, de rendkívül tiszták. Eleve az egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatom volt, hogy mindenki tiszta, az utcák alig szemetesek, és a higiéniai előírások betartására rendkívül ügyelnek, talán még jobban, mint amennyire nálunk erre ügyelnek. Kesztyűben szolgálnak fel nagyon sok helyen, az utcai árus is kesztyűben adta oda a banánt, és szórta meg sajttal a sült banánt, tehát tényleg ezen a téren rendkívül pozitív a tapasztalatom, és abban is, hogy a különböző kisebb munkákra is mindig van ember. Hát itt mondjuk az egyik téren, mert mondtam, hogy három olyan tér van, ami turisztikailag izgalmas Quitóban, mind a háromnál vannak gyönyörű templomok. Az egyik az a tér, hogy a Függetlenség tere, ahol középületeket is találunk, és nagyon sok olyan helyet, ahol a cipőnket kitisztíthatjuk. És valóban profi munkát végeznek. Tehát én kitisztítottam a cipőmet, majd hazaszaladtam a szállodába, egy másik cipőt fölvettem, visszamentem, és megint kitisztítottam a cipőmet $1. Mert hogy dollár a fizetőeszköz, mert a nagy infláció óta az Amerikai Egyesült Államok fizetőeszközét használják, bár $1 nem csak amerikai van, hanem helyi is, de az összes többi esetében az amerikai, a nagyobb címletekben az amerikai dollárt használják. És annyira profi munkát végzett a cipőtisztító, hogy azt kell mondanom, hogy a második cipőmet is elhoztam, és hát egyébként most is abban vagyok, és ragyog, szinte csillog-villog minden. Egyébként érdekes volt, hogy amikor először több magyar újságíró barátommal, kollégámmal együtt bejöttünk ide a belvárosba, akkor jött egy ember, és mondta, hogy hát kitisztítaná a cipőt, hát majdnem igent mondtam neki, és akkor a kedves idegenvezető mondta, hogy hát nem, és akkor mindenki mondta, hogy nem, és egyébként én szerettem volna kitisztítatni a cipőmet, mert nekem megért, nem tudom, 300 forintot, hogy gyönyörű tiszta legyen a bőrcipőm. Aztán utána, amikor magam voltam, akkor szépen kitisztítottam, és utána még a másikat is elhoztam, mert hát nálunk ugye vagy magad megcsinálod, vagy nem lesz ilyen. Úgyhogy nem amiatt csináltatta meg egyébként, mert hogy otthon nem tudnék venni egy ilyen cipőkrémet, hanem azért, mert hát látszott, hogy olyan gyakorlata van, hogy művészi munkát végez. És szerintem a takarítástól, a cipőpucoláson át, a sushi készítéstől, vagy akár a rádióműsor készítésig szinte minden, hogyha profin csinálod, akkor élvezhető és jó. És valójában a legkisebb jelentőségűnek tűnő munkát is lehet jól vagy rosszul csinálni. És hát ők jól csinálják a cipőtisztítást, úgyhogy miért ne tisztítottam ki. De azzal együtt a villanyszereléstől az egérfogó megbütyköléséig mindenre van ember. Tehát még nálunk azért legyünk őszinték, hogyha vízvezetékszerelőt hívunk, akkor ha nem a nagyon jó szakember barátunk, vagy a régi, ritka, becsületes, kedves szolgáltatónk az, aki jön, akkor azért van olyan, hogy megbeszéljük, hogy holnap 10-re jön, és aztán pénteken 12 lesz belőle, vagy soha napja. Hát itt ilyen nincsen, itt azért eljönnek, odajönnek, megcsinálják, legalábbis ezt tapasztaltam, meg láttam ott a szálloda környéken, amikor volt valami gond, hívták a szakit, megcsinálta. Azért van, amiben mi sokkal jobbak vagyunk, ilyen például a tömegközlekedés, Budapest tömegközlekedése, bármennyire néha nem szeretjük, hogy zsúfolt, hogy nem jön akkor, nem időben, hát sokkal jobb. De általánosságban, világviszonylatban a magyar tömegközlekedés jó. A japán tömegközlekedés is nagyszerű, pontosabb, de a magyar, például a budapesti hálózat, metró, villamos, troli és buszhálózat rendkívül jó, sűrűek a megállók, sokszor át lehet szállni, és gyakran járnak a tömegközlekedési eszközök, de még a vonatközlekedésünk is klassz ahhoz képest, hogy a világ legnagyobb részén ez hogy működik. Ha pedig azt nézzük, hogy milyen a nyugdíjrendszerünk, a szociális rendszerünk, hát az valószínűleg olyan, hogy Ecuadorban azért jó néhányan így vágyakozva tekintenek erre. Nem véletlen, hogy a Corpay nevű testület egyik kedves vezetője is elmesélte nekem, hogy hát a családtámogatási rendszert is ismeri és tanulmányozza, ami Magyarországon van, és hát nagyra tartja. És ezt magától mondta, nem úgy, hogy kérdésre válaszolt, és azt gondolom, hogy ez tényleg számunkra is egy dicséret. Turistaként azért Quitóban 3 napot minimum érdemes eltölteni, mert valóban jó hangulatban telik el ez az idő. Megnézhetjük a múzeumokat is, hát ott azért nem feszíti szét az interaktivitás a kereteket, tehát ott láttam már Amerikában olyan múzeumot, ami tényleg mozgott, csörgött, forgott, hát itt nem ez a jellemző, itt még a kitesszük a paravánt, és akkor oda néhány érdekes dolgot felírunk, a legtöbb esetben ez a stílus megy, de vannak jó helyek azért. Hát most már csináltak egy új kakaómúzeumot az érdekes Guayaquilban, Quitóban voltam a Nemzeti Múzeumban, magamtól elmentem 2-3 helyre, amikor volt egy szabad délelőtt, így a második hét végén, és szeretem a múzeumokat, és nagyon sok érdekes dolgot megtanultam Quitóban. Úgyhogy ez is tetszett. Összességében Quito szerintem az a dél-amerikai város, amit érdemes megnéznie egy átlagos turistának, mind a kulturális épített örökséget illetően, mind az élményelemeket illetően, mind pedig a gasztronómia terén. Ami még nagyon tetszett, hogy a legtöbb helyen zenéltek, nagyon sok helyen volt utcai zenész, az egyik kis utcácskában például a helyi Nemzeti Bank épülete mellett 2 idősebb úriember olyan fergeteges hangulatot teremtett, minthogyha egy dél-amerikai szappanopera hőse lettem volna, és magam is majdnem táncra perdültem. Ez a hangulat, ez tényleg az európai utcákra azért ennyire nem jellemző. A gyümölcsök még a fővárosban, Quitóban is rendkívül finomak voltak. Ettem itt is, akár csak Guayaquilban, amit már meséltem a múltkori adásban, sós mangót citrommal, egészen megszerettem a végére. Sült banánt nagyon sokszor, édes banánt is, avokádót, papaját szintén kértem utcai árustól, a barátom pedig még sült húst is evett, semmi baja nem lett tőle, és látszott, hogy itt is a tisztaságra nagyon ügyel az utcai árus. De voltunk rendkívül elegáns quitói étteremben is, a szállodában is étkeztünk, ott is csak jót tudok mondani, tehát a gasztronómia terén azért Ecuador és Quito meglehetősen fejlett, és nagyon odafigyelnek rá. A karmosemlegesség miatt sokszor nincs étlap, hanem hoznak egy laptopot vagy iPad-et, és akkor az iPad-en szépen megnézhetjük, hogy mi a választékot kiválasztjuk, és akkor ügyelnek arra, hogy minél kevesebb papírt használjanak, vagy ha igen, akkor az újra feldolgozható legyen. Rengeteg a szelektív gyűjtőhely, és valóban a karmosemlegességre törekednek, olybá tűnik szinte minden. A legtöbb helyen ezt tapasztaltam. Az esőerdő világa volt az, ami nekem a legjobban bejött, mert nyilván ebben közrejátszik az is, hogy a Galapagos-szigeteken már voltam. Quito az nagyon tetszett most is és korábban is, most még jobban tetszett, sokat fejlődött, itt is az utakat, a középületek egy részét renoválták, megcsinálták, tehát látszik az, hogy turisztikai szempontból is fejlődött, meg a helyiek is, ha kevésbé is veszik észre, mint én mondjuk így 20 év távlatából, de az biztos, hogy jobb és szebb épületek mellett dolgozhatnak, élhetnek, lakhatnak, a belvárosban legalábbis biztosan. De az esőerdő, hát a Soko esőerdő az, ami felett ugye légi biciklivel is átmentem, az az, ami nekem igazán bejött. A Maspilocs mellett építettek egy furcsa közlekedési eszközt, 200 méterrel a szakadék felett juthattam át légi biciklivel, és amikor az előzetesben is hallhatták, meg korábban is említettem, hogy milyen ez az eszköz, ugye a 2 személyes légikerékpárt a hátul ülő hajtja, és ez egyáltalán nem könnyű, ráadásul elég félelmetes, hisz alattunk a mélység, de nem szabad pánikolni, tekerni kell tovább. Nos, hát azt még nem meséltem, hogy a tiszteletbeli konzul kedves barátom ugye hátul hajtotta ezt a biciklit, és akkor mondjuk 200 méterrel a cél előtt így megállt, és elkezdett inogni egy picit, ahogy fújta a szél ez a légi bicikli. Hát mondtam, hogy most már pedig menni kell, és kőkeményen végig vitte az egészet. Nagyon büszke voltam rá, tekintettel arra, hogy azt mondták a helyiek, hogy azért a turisták jelentős része nem tudja ezt beugorni, és a végén be kell valamilyen módszerrel segíteni nekik, ilyen tartalék felső biciklivel ráteker a kísérő, aki a másik párhuzamos pályán jön ilyenkor. Hát nálunk nem kellett rátekerni, és hát nagyon büszke voltam, hogy mi magyarok meg tudjuk ugrani azt, hogy a légi biciklivel átjutunk az esőerdő fölött, úgyhogy azért nem kell kimenteni semmilyen úton minket. Láttam tukánokat, kígyókat, óriási méretű hernyót, mesébe illően gyönyörű virágokat az esőerdőben itt Ecuadorban, és utaztam olyan libegőhöz hasonlító szerkezeten is, amely szintén a dzsungel felett vitte át az utasokat, ami is több megállója is volt. Az esőerdő védelméért is sokat tesznek az ecuadoriak, azt érzékeltem, amikor ott jártam. És hát ami miatt imádhatjuk még mi magyarok Ecuadort, az a banán meg a csoki. Nekem legendás ugye a kapcsolatom a banánnal, ami miatt lényegében elkezdtem utazgatni, mert hogy a Kúr nevű településen, ahol a nagybátyám lakott, csodát láttam 78-ban, azt, hogy hegyekben áll a banán a szupermarket élelmiszer osztályán, és ekkor nálunk egy fő csak egy kilót vehetett évente egyszer decemberben. Hát Ecuadorban nem fékeztem magam, banánt ettem rákkal reggelire, banánt ettem sajttal vacsorára, sztéket ettem banánnal a legelegánsabb guayaquili étteremben, a Bankers Clubban, és banáncsipsz volt a Nashima repülőgépen. Meg persze ettem csak úgy banánt, az esőerdőben volt a legjobb egyébként, mert hogy ott a helyiek leszedik a fáról, és úgy hozzák be, és nem zölden szedik le. A banánfa egyébként nem fa, hanem cserje, a szakemberek kedvéért elmondom, de hát higgyék el, attól még a magyar nyelven a banánfa, banánfa, az asztali svéd, Vienna és Bécs megengedő nyelv a miénk. A banán fürtök egyébként hatalmas zacskóban lógnak a fákról, és a kártevőktől is védik meg, hát hamarabb érik meg, a betakarítás is egyszerűbb. A 40-60 kilós fürtök, amikor már így zöldek, akkor a banán élete lényegében véget ér, helyesebben a mellette lévő ág, a lánynő meg, miután leszették a hatalmas fürtöket, és az hoz majd megint termést. Az acskós termesztésen kívül furcsa volt még az ecuadori banánültetvényen, hogy mennyire ügyelnek a tisztaságra, a fertőzések elkerülésére. Itt is ezt már elmondtam többször a műsorban, de azért mondom el ilyen sokszor, mert annyira meglepődtem ezen, hogy itt ez mennyire rendben van. A konténerbe szabványdobozok kerülnek, úgyhogy konténerekbe számolnak a banántermesztők. Egy dobozban 18,14 kg banán van átlagosan. A banán egész évben folyamatosan terem, hiszen itt Ecuadorban kellemesen meleg van a legtöbb helyen, és vízből sincsen hiány. Két évszak van, úgyhogy azért a termés mennyisége nem mindig teljesen egyenletes. Nagyon sok munkát kézzel végeznek a mai napig. Egy időben Ecuadorban a munkatörvénykönyvének szabályait illetően, azok betartását illetően sokan félretájékoztatták az Uniót, úgyhogy emiatt a banánszektor érdekvédelmi szervezetet hozott létre. José Antonio Hidalgo, a Bananero Clusternek az elnöke, és hát a termelő 92%-a tag, összesen 100 nagy cég és 1000 farmer. Ma már legalább a minimálbért kapják a munkások, és hát napi háromszori étkezést is. 8 órát kell dolgozni naponta, a minimálbér egyébként bruttó $450. Ecuadorban a legtöbben szorgalmasan dolgoznak és hatékonyak, bár hozzáteszem, azért itt is szeretnek sokan panaszkodni valamire, de hát ugyanúgy büszkék az álomszép országukra, és keresik a legeket, amiből itt Ecuadorban azért akad bőven. Azt hiszem, hogy meglehetősen egzotikusan hangzik itt Közép-Kelet-Európában, hogyha azt mondjuk, hogy Galápagos szigetek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy nehéz ide eljutni, és azt is, hogy engedély kell ahhoz, hogy valaki a Galápagos szigeteken pihengessen, turistáskodjon, vagy egyáltalán megnézze az iguanák birodalmát. Nos, jó magam 20 évvel ezelőtt már voltam itt, aztán most visszatértem, és az ecuadori kormány jóvoltából a turisztikai nevezetességeket, amikor megmutatták nekem, akkor az esőerdő mellett a Galápagos szigetek csodáit is újra felfedezhettem. Azt kell, hogy mondjam, óriási a változás, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokban különbözik a mostani Galápagos szigetek a 20 évvel ezelőttihez. Néhányat ezek közül azért rögtön az elején elmondhatok. Ilyen például az úthálózat, hiszen léteznek bizony már utak, és olyan komoly utak vannak például Santa Cruz szigetén, hogy még bicikli utat is létesítettek. Egyenes, jó aszfaltú, kiváló minőségű út vezet például a Baltra szigeteki kikötő utáni résztől, amikor már Santa Cruzra átjutottunk, egészen Porto Ayorába, a legnagyobb városig, és a kerékpárral, ha valaki közlekedik, vagy biciklivel, akkor szintén ezt meg tudja tenni. Párhuzamosan az úttal kiváló minőségű bicikliút is épült. Már a reptérnél is meglepődve tapasztaltam, hogy ekoreptér van kiírva, és az is, hogy önmagában a reptér a repülőgépek kibocsátása nélkül számítva akár a karbonsemlegességet is elérheti a helyiek szerint. Tehát tényleg mindenre odafigyelnek. Egyébként a környezetvédelmet Ecuadorban viszonylag jól összehangolták a turizmussal, ezt tapasztaltam, és tényleg az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat fejlődött ezen a téren Ecuador. Mostani hír az is, hogy a Galápagos szigetekre újabb komoly összeget fordítanak, annak köszönhetően, hogy a kötvényállomány egy részét leírhatják cserébe, hogy komoly környezetvédelmi beruházások lesznek a Galápagoszon. A szigeteknél is már azt tapasztaltam, hogy kikövezett utak vannak, amikről nem térnek rá általában a turisták. Jobb ez a vendégeknek is, meg jobb ez persze az őslyukoknak és a többi élőlénynek is. Komoly hajókat vásároltak, főleg külföldi tulajdonú cégek, és ezekkel viszik a különböző kikötőkből azokat a vendégeket, turistákat, akik itt megszálltak. Tehát tényleg a turizmus nagyon komolyan felfejlődött a Galápagos-szigeteken, de olybá tűnik, hogy ez nem ment a környezetvédelem rovására, sőt, ezt viszonylag jól összerakták itt Ecuadorban. Ahhoz, hogy valaki a Galápagos-szigetekre eljusson, ugye hát vagy az kell, hogy hajóval ide érkezzen, vagy pedig repülővel. A legegyszerűbb és a legtöbben ezt teszik, hogyha Quitóból, Guayaquilból ide érkeznek. Quito Ecuador fővárosa, és innen is úgy jönnek a gépek, hogy Guayaquilban leszáll, és utána innen megy aztán Baltra szigetére. Baltra az lényegében a reptér szigete, itt szállnak le a gépek a Galápagoszon, ahol az időeltolódás az Ecuador időhöz képest plusz egy óra, a magyarországihoz képest ugye így 8, Ecuador szárazföldi területein 7 óra az időeltolódás a budapesti időhöz képest. A Galápagos szigetek már rögtön, amikor megérkezünk, akkor látjuk, hogy rendkívül egyedi, hiszen Baltra szigetén már tényleg a talaj is, a vöröses talaj, a kis apró bokrok, a kaktusz maradványok, a cserjék jellegzetesek, és abszolút mértékig a Galápagos szigetek világára jellemzőek. Aztán, hogyha itt egy autóbusszal átmentünk, akkor eljutunk egy kis kikötőbe, mert hogy a kikötőt a reptérrel összeköti egy autóbuszos utazás, így viszik a vendégeket tovább, akik megérkeztek légiúton. Természetesen arra oda kell figyelni, hogy amikor megérkezünk, akkor a kézipoggyászt is átvilágítják, nem szabad semmi ennivalót, innivalót behoznunk, ügyelnek arra, hogy nehogy valami gyümölcs bejöjjön, esetleg olyan állatka, ami veszélyeztethetné az itteni élővilágot, tehát a flórát és a faunát komolyan védik. Míg 20 évvel ezelőtt egy rozzant buszra vártunk úgy, hogy tűző napon kellett állni, most már árnyékban várhatunk a jó minőségű légkondicionált járművekre. Utána, miután a csomagokat is elhelyeztük, egyébként pontosan járnak a légijáratok, a LATAM légitársaság vitt minket ide, és azt kell mondanom, hogy pontos, nagyon jó minőségű, jó, pontos gépekkel közlekednek. Nem a legújabb csili-vili volt minden gép, ugyanakkor megoldottak szinte mindent ügyesen. Például azt is, hogy igaz, hogy hatalmas képernyőket nem találtunk a repülőgépek fedélzetén, viszont volt egy QR-kód, arra, amikor rámentünk, akkor rögtön internet hozzáférésünk is lett a fedélzeti eszközök segítségével, és megnézhettünk filmeket, játszhattunk, úgyhogy tényleg a modern kor vívmányait nagyszerűen hasznosították a LATAM menedzserei. Én imádom egyébként ezeket a fedélzeti játékokat, főleg akkor, amikor ilyen magas eredményeket lehet elérni, és akkor mindig azzal szórakozom, hogy lehetőleg minél magasabbat érjek el, és akkor a többi utas is láthatja azt, hogy nem tudom, Magyarország beírom, és akkor büszke vagyok a hazámra, hogy megint én nyertem a pókerversenyt, vagy a kockázást, vagy bármi mást. Hát sajnos, amikor landolunk, akkor utána törlik ezeket az eredményeket, ezt kétségbe esve tapasztaltam, de hát addig is öregbítem legalább Magyarország hírnevét. Amikor megérkezünk utána, fizetni kell $100, ez lényegében a belépődíj, bár máshogy hívják, ugye belépési engedélynek hívják, ezen kívül $20 külön adót kell még fizetni, és ha minden rendben van, átvilágították a csomagunkat, és rendben találták, akkor már mehetünk is az autóbuszra. Az autóbuszra aztán elmegyünk a Baltra-szigeti kikötőbe, a kikötőből pedig elvisznek minket természetesen szintén díjazásért kisebb hajókkal a másik oldalra, Santa Cruz szigetére. Pillanatokon belül átérünk a tengeren, a csomagokat általában a kis hajóknak a tetejére rakják, de mindent visznek, segítenek. Nekünk az a dolgunk, hogy kényelmesen elhelyezkedjünk, és várjuk azt, hogy átér velünk a kis hajó, még mentőmellényt is adnak. Amikor átértünk, utána pedig már szabadon választhatjuk meg, hogy mivel megyünk tovább, taxival, autóbusszal, vagy bármi más módszerrel. Hát gyalog is lehet, csak irgalmatlanul meleg van, úgyhogy az nem biztos, hogy hasznos. Santa Cruz szigetén minden esetre, hogyha már kikötöttünk a Baltra szigetéről érkezett kis hajóval, akkor lepakoljuk a bőröndöt, és elmehetünk lényegében akár egy szálláshelyre, akár a Porto Ayorai kikötőbe, vagy bárhova máshova. Vannak szállodák a Galápagos szigetek legnagyobb tagján, Santa Cruz szigetén, és nagyon jók is vannak. 20 évvel ezelőtt még csak a Finch Bay-t találtam itt, és meg is írtam a világ legszebb szállodája című könyvsorozatomnak az első ismert kötetében, de azóta már több más gyönyörű hotelt is építettek ide. Hozzáteszem, ezeknél mind-mind ügyelnek a karbonsemlegességre, és arra, hogy valóban az ökológiai lábnyom minél kisebb legyen. A Galápagoszi repülőtérről már meséltem, hogy a világ első ökológiai reptere és a világ egyik első karbonsemleges reptere. Nos, erre a karbonsemlegességre ügyeltek a Pikaia Lodge nevezetű fantasztikus szállodánál. Ez Santa Cruz belsejében található. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Baltra szigetén, hogyha körülnézünk, akkor látjuk, hogy sok a kaktusz és vöröses a föld, és viszonylag keveset esik az eső. Santa Cruz szigetének közepén ömlik szakad nagyon sokszor az eső, és gyönyörű üdezöld a növényzet, néhány helyen Jurassic Park-szerű a hangulat. Ha pedig tovább megyünk, akkor a Porto Ayorától egy picit arrébb fekvő Finch Bay-nél meg megint csak jó idő van, és lehet akár fürödni a szép homokos tengerparton is. Tehát nagyon furcsa mikroklíma van akár egy szigeten belül is, a Galapagos szigeteken. A Pikaia Lodge-nál láttam Infinity medencét, ilyen végtelenített medencét is, meg wellness központ is van, egy modern stílusú szálloda, tehát azért itt is vannak olyan csodák, amelyeket imádnak a nyugati, főleg amerikai turisták. A Pikaia egyébként a világ első gerincese. 5 centis volt, és nagyjából, hogyha ez igaz, akkor ha a darwini elméletet elhisszük, akkor mindenki tőle származik. Azért én erre nem tenném le a legyesküt, de hát az lényegtelen, hogy én mit gondolok erről. Minden esetre az evolúciós elmélet szerint a Pikaia is ugye az ősünk, és a Pikaia stilizált fémből elkészített kis szobrát láthatjuk itt a Pikaia Hotel oldalában is, de az ősrobbanást is megálmodta egy művész, ezt is a falon láthatjuk, és általában ez a fémes dizájn jelenik meg mindenütt. Látványos lett maga a hotel. Gyümölcsöket ettünk itt, és megkóstolhattam a finom avokádot, papaját. Sok mindent termesztenek egyébként a Galapagos szigeteken. Santa Cruz szigetén bizony vannak komoly termőterületek, van gazdálkodás, és laknak itt azért több ezren. A többi szigeten már jóval kevesebben, de vannak olyan szigetek is, ahol a turisták, a zöldsíkok, meg a különböző egyedi élőlények miatt tartózkodnak csak, és egyébként nem laknak emberek, ilyen például Dél-Pláza szigete, vagy Seymour szigete, és sorolhatnám tovább. Általában ezeket mutatják meg a turistáknak, mert itt tényleg látványos, hogy az iguanák harcolnak mondjuk a kaktusznak a fügéjéért. Az iguana talán a legjellegzetesebb állata a Galapagos szigeteknek, hogyha most a tengeri élőlényeket nem számítjuk. Az iguanából a legjellegzetesebb a tengeri iguana, ők sötétek, barnák vagy feketék, és főleg halat esznek, rengeteggel találkozni a tengerparton. A szárazföldi iguana pedig aranyszínű, kivéve persze, ha egy kicsit vedlik, ilyenből is láttunk bőven. A hatalmas, tényleg méretre is impozáns ősgyikok, iguanák gyakorta keresztezik az utunkat, akár séta közben is. A szárazföldi iguanák kedvence egyébként a kaktusz, vagy legalábbis sokat esznek belőle, mert hogy a kaktusz fügét is megeszik, de a kaktusz virágért is vadul vágyakozva áldogálnak a kaktuszbokor alatt, és megeszik a kaktusz levelét is. Úgyhogy A kaktusz és az iguana szintén összetartozik, mondjuk Pláza szigetén meg jó néhány másik helyen is. De mi először a Finch Bay Hotelt kerestük fel, miután a Pikaját elhagytuk, és ide megint csak úgy juthattunk el, hogy egy kis tengerszoroson átmentünk hajóval, majd még egy körülbelül 300 méteres séta következett. Itt voltam már 20 évvel ezelőtt, és nagy örömmel fogadtak, mert hogy megmutattam azt is, hogy a világ legszebb szállodai sorozatban hol van Galapagoszi szálloda, úgyhogy ünnepélyesen el is helyezték azt a Galapagoszi könyvtárba. Hát ez meg nekem esett jól, hogy egy magyarnak a Galapagoszi könyvtárban könyve van, és akkor így kihúztam magam a valóságban is, meg képzeletben is. Itt van egy olyan szakasz, ahol fürödni is lehet, kellemesen lassan mélyül a part. Délelőttönként van itt apály, délután meg nem túlságosan nagy dakály. Este pedig jönnek az egyre nagyobb cápák. Szinte mindig lehet kis cápákkal találkozni, de reggelenként még pöröly cápát is lehet látni, viszonylag nagyobbat itt a part közelében. Este pedig, hát ilyenkor nem fürödtem, meg a sötétben ugye nem látok, de a helyiek szerint viszonylag nagyobb cápák is kijönnek a part közelébe. Ha búvárkodunk, akkor gyakorta lehet pöröly cápát látni. Nem támadnak emberre, szinte nem is hallottam arról, hogy a Galapagos-szigetek környékén egyetlen egy cápatámadást is feljegyeztek volna, már emberre irányuló cápatámadást. A Finch Bay-től másnap elindultunk, és átmentünk először autóbusszal Portoeura kikötőjéből egészen a Santa Cruz-i másik oldalon lévő kikötőhöz, ahonnan aztán tovább indultunk egy új beszerzésű luxus jachttal. Portoeuráról még csak annyit, a Santa Cruz-i fővárosról, hogy láttam egy komoly világításos focipályát, ilyen is van nézőtérre, ezt legutóbb még nem láttam, vagy legalábbis akkora volt, hogy nem vettem észre, de most már impozáns focipályaként ott magasodik. A kikötőben érdekes volt még az, hogy rengeteg-rengeteg hajóval találkoztam, és vannak itt már modernebb luxusjachtok, nem ezek az óriási óceánjárók, azok nem itt vannak, hanem közepes 30-40 fős jachtok bőven szereztek be ebből az elmúlt időszakban a befektetők, és hát azért van ecuadori cég is köztük, például ugye a Metropolitan Touring is egy ecuadori cég, nekik is vannak hajóik is, szállodáik is, 70 éve működnek egyébként, és az a tapasztalatom, hogy tényleg itt Dél-Amerika talán az egyik legérdekesebb és attraktívabb turisztikai szervezete. Portoeurában láttam új építésű házakat is, ilyenek is vannak, és az üzletek is egymás után ott sorakoznak, a pizzériáktól kezdve egészen a helyi specialitásokat kínáló zöldséges és gyümölcsös pavilonig. A halászok ide jönnek vissza a reggeli halászatot követően, és annak is tanulja voltam, amikor a pelikánok a fedélzetnél ott a hajón állva figyelték, hogy éppen mikor teszik be a zsákmányt a vízből a csónak belsejébe, és akkor gyorsan megpróbáltak elcsenni egy-egy halat a halászoktól, mert hát azok eredményesebbek voltak, mint a madarak. Maga a kikötő azért is érdekes, mert amikor fölnézünk az égre, akkor látjuk a hatalmas nagy pelikánokat repülni, de albatroszt is láttam, nem egyet, nem kettőt. Valóban olyan, hogyha az ember felnéz, akkor egy kicsit tényleg a Jurassic Parkba képzelheti magát, és olybá tűnik, hogy nem is volt olyan nehéz kitalálni ezt az evolúciós elméletet Darwinnak, ha sokat nézegetett fölfelé Santa Cruz szigetén. Itt találjuk egyébként a Darwin központot is, ahol teknősök is élnek. A legidősebb az majdnem 200 évig élt, nemrég halt meg, de egyébként nagy teknősebb bőven lehet találkozni. Közepesen nagyjal pedig a kikötőben is találkoztam, mert hogy ott lubickolt, és le is filmeztem. De ami még érdekesebb volt, hogy egy nagy pad volt a kikötőben, és alatta egy hatalmas oroszlánfóka feküdt, ott szépen leültem mellé, és békésen el voltunk mind a ketten. Egyáltalán nem tűnt olyannak, mint aki bele akar harapni a lábamba. Bár hozzáteszem, Tájföldön a kis tigristől az orángutánig szinte mindenkivel fotózkodtam az egyik állatparkban, és végül az őzgira harapott hónajba, de úgy, hogy két hétig alig tudtam felemelni a karomat. Az oroszlánfókával úgyhogy óvatos voltam, később egyébként két oroszlánfókával is találkoztam búvárkodás közben. Mert hogy amikor elindultunk a túrára, már nem Portoeurából, hanem a Santa Cruz-i másik kikötőből, akkor Punta Carion volt az első célpontunk, ami ideális a snorkelezéshez. Lehet egyébként merülni is, de egyszerű pipával és búvárszemüveggel is csodákat láthatunk. szakértő kísérő is jött velünk, de kedves barátom, Ecuador tiszteletbeli konzulja is búvároktató, úgyhogy ő is vérprofi. Láttam, hogy milyen nyugodt és mi mindent tud. Igazából teljes biztonságban éreztem magam, pedig azért voltak hullámok is, meg hát rengeteg-rengeteg csodát láttam a tengerben. Két oroszlán fókát is például, plusz rengeteg színes halat, yellowfish-eket, ilyen sárga halakat, olyan halat is, ami kékszínű volt, ilyen kis fekete csíkokkal, és kis szápát is, tehát azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon gazdag a tenger élővilága, Punta Carionnál pedig rengeteg látnivaló van. Nagyjából egy órát voltunk a vízben, épp elég volt mindez ahhoz, hogy jól leégjen a hátam, pedig megpróbáltam mindenemet bekenni, de hát azért a hátam közepére nem maradt már kenőcs, meg hát nem is értem el, úgyhogy ott lett egy kis piros folt, szerencsére hamar bebarnult, de hát azért vigyázni kell a nappal. Minden esetre a búvárkodást követően visszamentünk szépen a hajóra, ami nehéz volt, hogy itt is megszokták azt, hogy ha van már modern hajó, már nem csak egy csónakba megyünk, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, ahogy tettük, hanem tényleg még zárt kabin is van, akkor azért a légkondit ráeresztjük, hogy legyen ott vagy 16-17 fok. Hát ezt én nagyon nehezen bírtam elviselni, de lehet, hogy 19 is volt, de hogy rémségesen fáztam, az biztos, úgyhogy inkább a hajó tetejére kiültem, és néztem a tenger végtelenségét. Aztán hamarosan megérkeztünk Dél Plaza szigetére. Plaza Island azért érdekes, mert itt nagyon sok kaktusz van, nagyon sok szárazföldi iguana, és az egyik oldala a szigetnek oroszlánfókákkal van tele, de a jóval nagyobb része az pedig a szárazföldi iguanák birtoka, és itt aztán tényleg kisgyikkal, nagygyikkal, közepesgyikkal, óriásgyikkal, mindennel találkozhatunk, amint csütkereznek a köveken, vagy éppenséggel a kaktuszt várják, hogy elhullatja a levelét, és akkor majd gyorsan rávetik magukat. Láttam is kaktuszfügét falatozni az egyik óriásgyíkot, úgyhogy mesés felvételek születhettek. Hosszú volt itt azért a túra, a köveken végig botladozva az ősgyik nézegetés közben, de azért volt nagyon-nagyon jó, mert nem egyet, nem kettőt, hanem vagy 25-30-at is láttam, tehát nem olyan volt, mint a vadles Afrikában, amikor éppen mindenki elbújt az állatok közül, csak néhány kóbor antilopot lehetett látni, hanem itt aztán bőven voltak élőlények, és valóban az egzotikus galapagoszi élővilágot meg lehetett Dél-Plaza szigetén csodálni. Madarak is voltak bőven, ugye a pinty, a klasszikus, az, amiről Darwin is olyan sokat írt, és hát pintyből nagyon-nagyon sokat láttam, de kis madarat, nagy madarat, közepes madarat, mint említettem, pelikánt, albatroszt, meg hát egy csomó olyan madarat is láttam, amiről nem is gondoltam volna, hogy létezik, és nem is tudom a mai napig sem, hogy hívják, pedig azóta próbálok mindenféle lexikonban utána nézni, úgyhogy a Galapagos tényleg olyan egyedi élővilágú, fantasztikus hely, ami lenyűgözi az embert, ez kétségtelen. Plaza szigetéről hajóval mentünk meglehetősen hosszasan vissza, és hát itt azért vannak olyan tengeri háromlatok, hogy élvezni lehet a hajókázást, mert egy kicsit néha keveredik a hullámvasút élményével. Amikor ezt követően megérkeztünk, még kimentem egy picit a tengerpartra, és figyeltem azt, hogy ahogy jön az este, tényleg egyre inkább már a partról is lehet látni, hogy a kisebb-nagyobb állatkák, azok ott összegyűlnek a parton, meg a part közelében a víziállatok. Még egyszer úgy bementem egy kicsit búvárkodni, és hát valóban akár a part közeli kis korallzátonyoknál is rengeteg-rengeteg csodás állatot lehet látni. A szállodákban olyan az étel, hogy a magyar gyomornak is tökéletes. A tenger gyümölcseiből is olyanokat fogyasztanak, amiket megbírunk enni. Van polip például, de finom, nagyobb polip, nem pedig az a kis aprócska, ami egy kicsit olyasmi, mintha radírgumit rágcsálnánk. A rák, ugye Ecuador egyik fontos kiviteli cikke, a banán mellett a rák exportban is világelsők, a kakaóban pedig benne vannak az első háromban. Itt Galapagoszon is nagyon sok rákot kínálnak, és ezeket nyugodtan fogyaszthatjuk. A gyümölcsökből sincsen hiány, szinte terülterű asztalkán még vacsorakor is egy-egy szálláshelynek a kínálata, tehát biztosra mehetünk, úgyhogy nem fogunk éhenveszni a Galapagos szigeteken. Itt a portugál órától eltávolodva azért élelmiszerboltokat nem igazán találunk, de nincs is erre szükségünk, hiszen a szállodából mindent megkapunk. Érdekes, hogyha a helyekkel találkozunk, akkor azért mindig egy puszi van, és mindig balra. A két puszit nehezen tudják értelmezni, ugyanakkor hamar összepuszizkodnak, tehát megnézték, hogy milyen érdekes a könyvben a fejezet a szállodáról, és akkor már puszi barátok lettünk, de hát ez azért nem azt jelenti, hogy mindig együtt fogunk járni, majd rá koktélozni, de összességében azért az egy puszi az tényleg itt valami olyasmi, hogy hello. Meg hát az a kis hátba veregetős, karsimogatásos hangulat van, ami azért nekünk magyaroknak is megfelel, tehát nincsen az a visszafogottság, mint jó néhány másik ország esetében. A Galapagosz tehát összességében egy olyan fantasztikus élővilágot rejtő hely, ahol turistanként most már nyugodtan el lehetünk egy kellemes szállodában, nem lehetetlen ide úgy eljutni, hogy jól érezzük magunkat, és azért a kaland hangulat még megvan, bár mondjuk az esőerdőben én nagyobb kalandnak éreztem a mindennapokat, ugye a Maspilocsban, de azért itt Galapagoszon is az exotikum, és mellette azért a pihenés összehangolható. Vannak a Fő-szigeten autók, meg a kisebb szigeteken is, és hajóval is el tudunk jutni nagyon sok helyre. Élnek itt pingvinek is, vannak azért hűvösebb áramlatok is, úgyhogy ezeket kedvelik a pingvinek. A galapagoszi pingvin kicsit kisebb, mint az a pingvin, amivel az állatkertben is találkozhattunk. Játékosan körbeúszták sokszor a búvárkodót. Találkoztam jó pár pingvinnel, és nagyon-nagyon cukik, nagyon-nagyon aranyosak, bár vigyázni kell velük. Tudják, meséltem az esetet az őszgidával. Van a híres tűfokszikla még az egyik galapagoszi szigeten, azt mindenképpen érdemes megnézni, hogyha valaki ide látogat. Alapvetően, ha repülővel érkezünk Baltra szigetére, akkor célszerű egy szállás helyett előzetesen foglalni, és aztán innen napi túrázgatásokkal felfedezni mind a tenger élővilágát, mind pedig a szigetek egzotikus csodáit. 3 nap azért kell ahhoz legalább, hogy elmenjünk a pingvineket megnézni, a tűfoksziklát megnézni, a Pláza szigetét megnézni, egy kicsit búvárkodhassunk is. Én ezen a túrán nem voltam, de korábban voltam Seymour szigetén, az nekem nagyon tetszett, főleg azért, mert rengeteg fregat madár trónolt a kísérteties furcsa ágakon, mert kevés volt a táplálékuk, és még a levelet is megették a fákról, és tojásokat toltak, piros volt a madaraknak így a hasa, ott volt a tojás, ott volt a fa, csak lomb nem volt rajta. Hát ez nekem nagyon tetszett 20 évvel ezelőtt. Most ide nem mentünk el, de attól még pazar volt a kirándulás a csodálatos ecuadori Galapagos szigeteken. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották az elmúlt 1 órában. Ecuador csodálatos vidékein jártunk, a Galapagos szigetektől kezdve a banánültetvényeken át Quito városáig. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!